Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány döntött arról, hogy 30%-os kedvezményt ad a januári gáz- és áramszámlákból, közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a január 22-i adatok alapján 30%-os többlet jelent meg a fogyasztásban a rendkívüli hideg miatt. A miniszter arra is kitért, hogy a többletfogyasztás mintegy 50 milliárd forintos többletterhet jelentene a magyar családoknak. Ezt a kormány átvállalja. Ingyenes online tanfolyam indult a lakosság egészségértésének javítására, jelentette be König Róbert betegtájékoztatásért és betegelégedettségért felelős miniszterelnöki biztos az Egészség első lépés projekt bemutatkozó sajtótájékoztatóján. A miniszterelnöki biztos közölte, Magyarországon a lakosság egészségértése egy 12 éves gyermek szintjén áll. Ez globális probléma, amin nagy kihívás változtatni, tette hozzá. Hangsúlyozta, megfelelő egészségértés nélkül a páciens csak egy passzív alany, aki megtapasztalja az egészségügyi ellátást, viszont ha érti, mi történik vele, akkor valódi partner, aki aktívan tesz az egészségi állapota javításáért. 70 millió forinttal támogatja a Bonyhádi Német Nemzetiségi Önkormányzat közösségi házának első ütemű felújítását a miniszterelnökség. Jelentette be az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár Bonyhádon. Soltész Miklós a városházán tartott tájékoztatón elmondta, Tolna és Baranya vármegye nemzetiségei nagyszerű munkát végeznek a kultúra, a nyelv, a közösség megőrzésében az egyházak, az iskolákon, tánccsoportokon keresztül. Bátorságért érdemjellel tüntették ki Pamuki Tamás és Böröndi Attila hivatásos szigetvári tűzoltókat, mert életük kockáztatásával mentettek ki két fiatalt a helyi horgásztóból, közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre közleményében a belügyminiszteri elismerés kapcsán felidézte, a szigetvári horgásztavon bajba jutott fiatalok a parttól mintegy 150 méterre, egymástól körülbelül 30 méterre tartózkodtak, amikor az 5-7 cm vastag jég beszakadt alattuk. Az egyik 10 éves végül önerejéből ki tudott jutni a partra, társa azonban a vízben rekedt. Az eset miatt a szigetvári és a pécsi tűzoltókat, valamint a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. Pamuki Tamás tűzoltó őrmester mindvégig a fiatal mellett, a jeges vízben volt, amíg az egységek létrákkal, mentőkötelekkel és merevfalú hordággyal, valamint egy csónakkal kimentették a bajba jutott fiatalt. Tiborsz Dániel szerint a férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltó abból a felállásból fogja megpróbálni a legtöbbet kihozni, amelyben rajthoz tud állni a jövő pénteken kezdődő milánói téli olimpián. Tiborsz másfél hete a tilburgi Európa-bajnokságon szenvedett agyrázkódást, s amint a sajtónyilvános edzésen az MT-nek elmondta, a hazautazáskor és azt követően volt néhány kellemetlen nap, amikor rosszul érezte magát. Fájt a feje, szédült és hány ingere volt. Ezt pont egy hét alatt, múlt vasárnapra sikerült kipihennie, aznap már tünetmentes voltam, mondta, és akkor azt beszéltük az orvosokkal, hogy amint semmit nem érzek, másnap már edzhetek. E hétfőtől visszaállt az edzésbe, és ma már meg tudott mindent csinálni, így elmondhatja, hogy meggyógyult. A magyar olimpiai csapatot 15 fő alkotja a február 22-éig tartó ötkarikás játékokon. A 6 rövidpályás gyorskorcsolyázó mellett sífutásban 4, alpesi síben és műkorcsolyában 2-2, míg gyorskorcsolyában 1 indulónk lesz. A francia elnök szerint a grönlandi konfliktus körüli feszültség stratégiai ébresztőt jelent egész Európának. Emmanuel Macron a dán és grönlandi miniszterelnököt Párizsban fogadva azt hangsúlyozta, Európának erősítenie kell szerepét az északi sarkvidék biztonságában. Végül az időjárásról. Általában borult, több helyen párás idő várható, inkább csak kevés helyen vékonyodhat, szakadozhat esetleg a felhőzet. A csapadékzóna lassan gyengülve az ország északi, északkeleti felére húzódik, esőt okozva. Többnyire mérsékelt az északiasra forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű, estére 0 és plusz 5 fok közé hüll a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
A Hangolót, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum 2025. október 12-i iskolarádiós műsorának ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm innen Szerencsről újra a kedves rádióhallgatókat. Elkezdődött egy újabb tanév, és mi újra munkához láttunk, hogy egy kis betekintést nyerhessenek intézményünk életének néhány programjába. Még alig kezdődött el az év, de már számos esemény van a hátunk mögött, amiről órákat is beszélhetnénk, de miről hallhatnak ma? A remény zarándokairól, akik az örök városban, Rómában jártak, iskolánk védőszentjének, Assisi Szent Ferencnek ünnepéről, amit október 3-án tartottunk. Fogadják szeretettel műsorunkat! Nagy szeretettel köszöntöm Marosi Balázs atyát, aki plébániai kormányzói feladatai mellett része a Szerencsi iskolák és óvoda mindennapi életének. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves Balázs atya! Hihetetlen élményben volt részünk, amikor 14-en mi diákok részt vehettünk szeptemberben azon a római zarándoklaton, amelyet már hónapokkal előtte nagyon vártunk. Mindannyiunk számára életre szóló élményt jelentett a világegyház központjában lenni, megtapasztalni, hogy az egyház él. Hogyan jött a gondolat? Miért tartja atya fontosnak az zarándoklatokat?
Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat. Nagyon fontos az, hogy mindannyiunk életében azokon az utakon, amiken járunk, legyen egy cél, legyen egy olyan célkitűzés, amit szeretnénk elérni, és ez nem csak a hétköznapi életünkben fontos, hanem nagyon fontos a lelki életünkben is. Céltalanul nem lehet a hitet élni, úgy, ahogy az életet sem. És ugye talán az zarándoklatokat az egyház ezért is vezette be a hit életbe, a hit gyakorlatba, hogy az emberek egyre jobban felismerjék az útnak a fontosságát és a célnak a fontosságát. És amikor elindulunk egy zarándoklatra, azt mindig azzal a hittel és elhatározással tesszük, hogy szeretnénk elérni valamit. Természetesen a zarándoklatnak van egy fizikai és van egy lelki útja. A fizikai út, amit megtesz az ember akár gyalogosan, akár busszal, vonattal, repülővel, a lelki út pedig az, ahová szeretne eljutni a hitében, amilyen irányba szeretne növekedni, és mi is így indultunk el ebben a hitben, és ezért tartottuk fontosnak ezt az utat, és minden olyan utat, kisebbet, nagyobbat, rövidebb távú vagy hosszú távú utat, mert szeretnénk lelkileg is növekedni és eljutni A pontból B pontba, majd onnan tovább, és így indultunk el Rómában. Egyrészt szerettük volna a szent évben, a jubileumi szent évben megismerni a nagy bazilikákat és átlépni a szent kapun, és szerettünk volna növekedni abban a hitben, amelyben talán, sőt biztos nem egy formán, nem ugyanabban a formában haladunk és növekedünk, hiszen mindannyian másak vagyunk, máshol tartunk a hitben, de szerettünk volna egy kicsit fölzárkózni, hogy a jubileumi év kegyelmeit a tarsolyunkba tudva, és reméljük, hogy a jó Isten előtt is kedves volt, hiszen mind a négy szent kapun sikerült átmennünk, és azért ez reményeink szerint nem múlt el kegyelem nélkül.
És mi volt atya számára a diákokkal együtt töltött napok alatt a legemlékezetesebb élmény?
Hát nagyon sok élményt fel tudnék sorolni most, ami a legemlékezetesebbek közé tartozik, de önmagában a maga a közösség az egy nagyon fontos tapasztalat, élmény, minden örömével és nehézségével együtt. Nagyon nagy tapasztalat mindig szerintem a felnőtteknek, tanároknak is, mindannyiunknak, amikor egy közösséggel elmegyünk valahová, mert ott nyilván mi magunk is fejlődünk, növekedünk, és hát ez is a célja ennek, tulajdonképpen az nagyon jó volt látni, hogy bár sokszor nagyon fáradtak voltunk, és tényleg a határainkat feszegettük, akár a türelemben, akár sok minden másban is, de a csapat összetartott, és azért amit szerettünk volna, azt azért sikerült úgy gondolom elérni. Még a fáradtság és a minden egyéb nehézség ellenére is.
Mi a következő úti cél?
Hát most éppen erről beszélgettünk, gondolkodtunk, hogy vajon mit is mondjunk ebbe a műsorba, hogy milyen úti cél, mert annyi sok úti cél van előttünk, annyi sok vágy, terv, vagy úgy álom is van. Nyilván mondhatjuk azt, hogy Róma is egy álom volt, egy terv, és itt van a példa, hogy megvalósult, tehát ilyen formában bármelyik álmunk megvalósulhat, hogyha jó Isten erre hív, meg szeretné, hogy ez megvalósuljon. Most, ami a legközelebbi úti célunk, most ezt inkább így fogalmazom, az ugye a budapesti forráspont, amire nem első alkalommal megyünk, és ahol nem első alkalommal leszünk jelen. A reményünk az így a remény évében, hogy most sokkal többen indulunk majd útnak, mint eddigi években, és azt tapasztaljuk, hogy újabban, ahogy szervezzük ezeket a programokat, ugye egyre nagyobb az érdeklődés, hogy olyanok is kérdezősködnek, olyanok is próbálnak érdeklődni ezek után, a rendezvények után, akik eddig nem vettek részt ilyen vagy ehhez hasonló rendezvényeken, és azt gondolom, hogy most a novemberi forráspontra is jóval több diákkal tudunk majd eljutni, mint a korábbi években.
Köszönöm a válaszokat és azt, hogy atyával együtt gyűjthetünk ilyen ajándékokat, mert úgy gondolom, hogy saját hitemben megerősödve tértem haza.
Köszönöm szépen én is a meghívást a műsorba, és mindenkinek további áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen. Kedves hallgatóink! A következőkben főigazgatóasszonyt, Kaszperné Tilman Edinát kérdezem, hogy hogyan is épült fel ennek a négy napos zarándoklatnak a programja. Mit tartott fontosnak, amit mindenképpen szeretett volna a diákoknak megmutatni? Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen! Én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, és nagyon örülök annak, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy beszámolhatok egy négy napos zarándoklatról, amelyet diákokkal együtt Rómában tölthettünk el. Nagyon örülök annak, hogy ez a négy napos utazás megvalósult. És hát nyilván ezt a négy napot úgy próbáltuk meg felépíteni, Devere Erzsébet hitoktató kolléganővel, illetve Marosi Balázs atyával, hogy minden olyan helyre eljuthassunk, amelyek nevezetesek ebben a városban. Ugye a remény évében vagyunk, nagyon szerettünk volna mind a négy pápai bazilikába eljutni, és átlépni a Szent Kapun, miközben imádkoztunk, és ez hatalmas nagy ajándék volt, hogy ezt meg is tudtuk tenni. Nagyon sokaknak a gyerekek közül az egyik legkedvesebb emlék a falakon kívüli Szent Pál Bazilika volt, ugye a Rómának a forgatagából egy kicsikét kiléptünk Róma falain kívülre, és egy kicsikét békésebb, nyugalmasabb részére utaztunk a városnak, ahol is a 150 oszlop által körülölelt átriumban ott magasodik Szent Pálnak a gyönyörű, csodálatos szobra a két pálmafa ölelésében, és amikor beléptünk a falakon kívüli Szent Pál Bazilikába, akkor láttam a gyerekeken azt a csodálatot, hogy tulajdonképpen emberi észsel szinte felfoghatatlan az, amit a szemük előtt láttak. Aztán elmentünk a Santa Maria Maggiore-ba, ahol a mai napig sor áll, és az előző pápa, Ferenc pápa sírja előtt sokan róják le a kegyeletüket, és imádkoznak. Ide is úgy léptünk be, hogy a Szent Kapun haladtunk át. Aztán a Lateráni Bazilika körülbelül 200 méterre volt a szálláshelyünktől. Ugye ez a minden bazilikáknak az anyja, ami számunkra azért is fontos, mert a Lateráni Bazilikával szemben található az a szobor vagy szoborcsoport, ami a mi iskolánk életében igen nagy jelentőséggel bír, hiszen Assisi Szent Ferencet ábrázolja a rendtársaival, és azt a pillanatot, amikor ő a pápa elé járult, és engedélyeztetni kívánta a rend létrehozását, illetve a regulának az elfogadását. A lateráni bazilika után a Szent Péter bazilika volt az, ami hihetetlen élmény volt a gyerekek számára, amikor beléphettünk a pápai audiencia után, hiszen mondták is, hogy elképzelhetetlen számukra, hogy létezik olyan templom, ahová 60 ezer ember is befér, és az, amikor ott megcsodálhattuk Michelangelónak a piétáját, hihetetlen élmény volt számunkra, hogy mindaz, amit a szűzanya arcán látunk, az gyerekek meg tudják fogalmazni, hogy milyen érzés lehetett a szűzanyában akkor, amikor a fiát ott tartotta a karjaiban. És rácsodálkoztunk arra is, hogy egy mindössze 23 éves szobrász, aki, mint a gyerekek megtudták, hogy nem volt egy annyira jó természetű művész ember, az hogyan tudott ilyen fiatalon ilyen alkotást létrehozni, aminek minden négyzetmilliméterre valamilyen üzenetet hordoz azok számára, akik ezzel szembeállnak. A Szent Péter bazilikának a kupolájába is fölmehettünk, és rácsodálkozhattunk a város látképére, ahonnan a Viktor Emánuel emlékműtől kezdve a Panteont, a Szent Márta házat, a hatodik páltermet, a vatikáni kerteket, és nagyon sok mindenre rá tudtunk csodálkozni, nagyon sok mindent láttunk, illetve megválaszolásra kerültek azok a kérdések, amelyek a palliumra vonatkoztak, amelyek a Szent Péter katedrájára vonatkoztak, vagy Szent Péter sírjára. Ezen kívül a lateráni bazilika szomszédságában a Szent Lépcső az nagyon nagy értéket képviselt a közösen töltött 4 napban. Jó magam egyedül is a legelső reggelen elsétáltam oda, és végig imádkoztam a Szent Lépcsőt, és a gyerekek megkérdezték, hogy miért is nem szóltam nekik, úgyhogy már a következő reggelen már nem egyedül voltam, hanem már 5-en imádkoztuk végig a Szent Lépcsőnek a 28 lépcsőfokát, és az utolsó reggelünkön, ahogy azt terveztük is, akkor az egész csoport közösen imádkozott, és mindenki minden lépcsőfokon arra a szándékra, amit előre elképzelt. Ezen kívül megtekintettük a Santa Croce Gerusalemme templomot, ahol a Szent Kereszt ereklyék, illetve a torinói lepelmásora található. A bilincses Szent Péter templomba is ellátogattunk, ahol Szent Péter bilincsei mellett ugye második Gyula pápa síremléke is egy magával ragadó alkotás, amelynek a közepén ül ugye Mózes, akit Michelangelo akkor szarvakkal ábrázolt egy fordítási hibának köszönhetően, hiszen azon a nyelven mindössze egyetlen egy betűeltérés van, hogy Mózes, amikor a táblákkal lejött a hegyről, akkor az arca ragyogott, és a ragyogás, illetve a szarv szó között. Aztán nem jöttünk el úgy, hogy ne láttuk volna a Kolosszeumot, vagy a Panteont, vagy a Viktor Emánuel emlékművet, vagy az Angyalvárat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sok színes és érdekes program és látnivaló volt, amit meg tudtunk a gyerekekkel nézni, és hát ugye nagyon szerettek volna a Trevik úthoz is eljutni, úgyhogy az egyik este az éjszakai fényeknél megtudtuk ezt a csodás alkotást is tekinteni. Ezeken túl én úgy gondolom, hogy a közös séták, a római hangulat, az olasz életigenlés is ott volt a 4 napunkban, hogy ezt megtapasztalhattuk, a gasztronómiai élmények, és nem csak lélekben gyűjtöttünk nagyon sok ajándékot, hanem nagyon sok más ajándékot is rejtett ez a 4 nap a közösség számára. Az, hogy egyek vagyunk, az, hogy tudunk együtt nevetni, az, hogy tudunk együtt esetleg a nehézségeinkről is beszélni, és ezt mind oda tudjuk tenni egy közösségként a Jóisten elé. És ezt láttuk akkor is, amikor ott voltunk a pápai audiencián, hogy mindannyian mások vagyunk, de a Jóistennek a szeretete az mindenki irányában egyforma, és nincs különbség.
Az ön számára mely pillanat volt a legemlékezetesebb?
Hát én úgy gondolom, hogy nekem a legnagyobb ajándék az az volt, amikor, nem az, amikor egyedül imádkozhattam végig a Szent Lépcső 28 lépcsőfokát, és azért, mert egyedül voltam, és nem volt felettem diák, hanem azért, mert a következő napon nem én hívtam a gyerekeket magammal, hanem ők szerettek volna velem tartani. És az egész csoport várta azt, hogy az utolsó nap reggelén majd együtt megyünk, és imádkozva térdeplünk föl azon a lépcsőn, amelyen Jézus Pilátus elé lépdelt, és amikor a hátam mögé néztem, akkor láttam azokat a gyerekeket, fiatalokat, akiket úgy gondolom, hogy a Jóisten rám bízott, és ez nekem egy nagyon nagy pillanat volt, hogy láttam, hogy komolyan veszik, imádkoznak, és mindegyik tudja, hogy mit szeretne, miért szeretne hálát adni, mit szeretne kérni a Jóistentől. Úgyhogy számomra ez volt az a legnagyobb pillanat, amit az utazás során megtapasztalhattam, vagy átélhettem. De most fordítsuk meg egy kicsikét a szerepeket, és én is szeretnék tőled kérdezni, Ferkó, hiszen te is ott voltál ezen a zarándoklaton, és engem is érdekelné, és szerintem a rádió hallgatókat is az, hogy számodra mi volt ebben az utazásban a legnagyobb ajándék, a legszebb emlék?
Hát Róma gyönyörű, amit egyszer mindenkinek látnia kellene. Minden kő, minden mozaik csempe a falakon, minden ecsetvonás számos történetről mesél. Arról, amit ábrázol, arról, amit üzenni akar, és arról is, aki készítette. Nehéz volt befogadni ennyi szépséget, és feldolgozni hosszú idő. Sokszor nézem a fotókat, és újraélem a pillanatokat. Számomra a legszívetmelengető pillanatok azok voltak, amelyeket a Szent Péter téren élhettünk át, amikor 14. Leó pápával találkozhattunk. Az a rengeteg ember, mindenki arcán mosoly, és az egység Krisztusban. Hogy mindnyájan testvérek vagyunk, hogy nem számít melyik ország, melyik kontinens, milyen bőrszín, gazdag vagy szegény, fiatal vagy idős, ezektől függetlenül ismer minket a Jóisten, szeretete mindenkié. Leó pápa mosolya, közvetlensége pedig abban erősített meg, hogy az Isten embere. És a csoport nevében köszönöm meg itt is a szervezést, az áldozatot, Devera Erzsike néninek, Balázs atyának és főigazgató asszonynak. Remélem lesz még ilyen közös élményben részem.
Köszönöm szépen a válaszodat. És azt is, hogy nyilatkozhattam én is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Fivérem nap és nővérem hold, oly ritkán látlak és hallom hangot. Sok gyötrelem és gond, fivérem szél és nővérem lény, nyissátok szívem az igazság felé. Az ő fényében minden meglátható, mert Isten része minden földi lény, érzem jóságát és szívem újra él.
A Bocskai István Katolikus Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda egységei 2025. szeptember 1-től egy intézményként működnek. Az oviban a kicsik Szent Kinga gondjaira vannak bízva, a bolyaisok Kalkuttai Szent Terézt választották 9 évvel ezelőtt védőszentjüknek, míg a középiskolánk Assisi Szent Ferencet ünnepelte, mint védőszentet, október 3-án, pénteken. Lugas Istar Gabriella tanárnőt köszöntöm, mint a Hittan Munka közösség vezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves tanárnő, hogyan épült fel a délelőtt programja, illetve milyen események kapcsolódtak még ehhez a naphoz?
Kedves Dorka, Mint már említetted, hogy gimnáziumunk védőszentje Assisi Szent Ferenc, akinek alakja közösségünk fókuszában helyezkedik el, és a szent példáját követve az ő jelmondatával kezdeném a beszámolót. Először tedd, ami szükséges, aztán ami lehetséges, és már is megteszed a lehetetlent. Tanév elején már meghirdettük a környezetvédelem jegyében a használt elemek gyűjtését, és Szent Ferenc példáját követve az állateledel adományozását is, mind pedagógusoknak, mind diákoknak. Ennek a gyűjtésnek az eredményét a Szerencsi Kóborkák Alapítványnak ajánlottuk fel. Október 3-án Szent Ferencet ünnepelve, szentmisével kezdtük a tanítási napot, ezt követte egy állatvédelemmel kapcsolatos előadás. Szent Ferenc emléknapja köré csoportosul az állatvédelmi témahét a köznevelési intézményekben. Miért ebben az időszakban? Firenzében 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencia keretein belül merült fel először az állatok világnapjának gondolata. Október 4-e pedig azért lett a kiválasztott nap, mert számunkra ismeretes, ez Assisi Szent Ferenc halálának napja, egyben az emléknapja. Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket. Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. Assisi Szent Ferenc az állatokat testvéreinek szólította, akik körbevették őt. Beszélt az állatok nyelvén, prédikált a madaraknak, ami a számos lehetetlennek tűnő dolog egyik megvalósulása az ő életében. Legenda övezi még a gubbiói farkas esetét is. A történet szerint Gubbió városát rémizgette egy rettenetes farkas, elvitte a bárányokat, az embereket is megtámadta. A városiak félelmükben arra kérték Szent Ferencet, beszéljen a farkassal, mondja el neki, hogy ők inkább etetni fogják egész életében, jól tartják, csak hagyja békén őket. Ferenc mindezt tudatta a farkassal, aki ezután évekig élt barátságban a városiakkal, amíg el nem pusztult. A mai napig a város szomszédságában lévő nemzeti parkban védett állat a farkas. Az egyházi megnyilatkozások közül kiemelkedő Ferenc pápa 2015-ben megjelent a teremtett világ védelméről szóló enciklikája, ami Assisi Szent Ferenc énekét idézi. Laudato si, azaz áldott légy Uram. A katolikus egyházban ezt egy mérföldkőnek tekinthetjük, hiszen az első megnyilatkozás környezetünk védelméről. Egyik fontos üzenete az emberiségnek, hogy lépjünk ki az önpusztítás spiráljából. Az előadást egy sajnálatos hírrel is meg kellett szakítanom, azaz ki kellett egészítenem. Október 1-én ugyanis elhunyt Jane Goodall, a világhírű brit főemlős kutató, etológus és antropológus. Goodall munkásságának egyik nagy eredménye, hogy forradalmasította az ember állatokhoz fűződő viszonyát. A vadon élő csimpánzok tanulmányozása során megfigyelte, hogy minden egyed gondolkodik, és érzelmek széles skáláját képes kifejezni. Személyiségével és a fiatalokat megszólító Roots and Shoots mozgalommal világszerte generációkat inspirált arra, hogy aktívan tegyenek a természet védelméért. A remény embere volt, többször szólította fel a világot, hogy nehogy elhagyjuk a reményt, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt környezetünk védelméért. Mindennek értelme van, amit teszünk, de nem mindegy, hogy milyen lábnyomot hagyunk magunk után. Leegyszerűsítve az ő üzenetét az emberek számára, úgy tudom megfogalmazni, hogy váltsuk az egót ekóra, azaz az egymáson való uralkodás helyett éljünk együtt, egymást tisztelve. Az állatvédelmi előadás után iskolán két diákja, Vojtkó Fruzsina és Szmoszna Ferenc egy élménydús beszámolót tartott a római zarándok útjukról, amin keresztül megismerhettük, hogy hogyan váltak az élmények során a remény zarándokaivá.
Köszönöm szépen tanárnőnek a tartalmas beszámolót.
Nagyon szívesen.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallhattak a Szerencsi bocskaiból. A riportokat készítette Szmoszna Ferenc, 12. B-osztályos,
és Pacsuta Dorka, 12. T-osztályos tanuló.
Köszönjük figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum 2025. október 12-i iskolarádiós műsorának ismétlését hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. május 20-án elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majora Zsuzsannával a szeretet parancsról beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai alkalmunkon, mint ahogy a kedves hallgatók észrevették. Az elmúlt alkalmakkor vasárnapi evangéliumainkat beszélgettük át, és igazából a mai alkalommal is egy vasárnapi evangéliumi résszel készültünk. Szeretném, hogyha ezt Zsuska felolvasnád nekünk.
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyái, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek.
Hát ez nagyon szép volt ez a rész, és annál is inkább, mert ugye Jézus már jól előre elmondja az apostoloknak az, hogy mi vár rájuk. Persze nyilván az apostolok ezt nem értik, csak aztán, mikor már megtörténnek, és a húsvét fényében tudják látni a dolgokat. Mindenképpen egy nagyon fontos gondolatot, meg több fontos gondolatot is tár a szemünk elé. Ugye beszél Jézus a szeretetről, hát akkor mi is beszéljünk egy kicsit a szeretetről. Miről ismerhető föl az, hogy Jézus követői vagyunk, miről ismerhető fel az, hogy valaki keresztény?
Én szerintem arról, hogy a másik embert alapból ember számba veszed, ez az egyik. A másik pedig az, hogy irgalmas vagy a másikkal. De ezt ugye irgalmasság vasárnapja előtt is beszéltük, hogy magáról az irgalomról, hogy sugárzik belőled az, hogy elfogadod a másik embert, szeretettel fordulsz hozzá, és elfogadod olyannak, amilyen.
Hasonló dolgok nekem is eszembe jutottak, de inkább arra gondolok, hogy talán egy keresztény embert onnan lehet megismerni, hogyha mondjuk hirtelen természetű és elhamarkodottan szólt valakihez, vagy elhamarkodott döntést hozott valamivel kapcsolatban, akkor tud bocsánatot kérni, felül tudja bírálni saját magát, de hogyha ez még nem történt meg, akkor pedig képes látni a másiknak a másik szemüvegén keresztül, és egy picit elfogadóbban kezelni annak az embernek a dolgait, még akkor sem, hogyha nem ért egyet.
Tehát azt gondolom, hogy a keresztény ember az, aki szeretettel tud, igen, a másik felé lenni. Mindegy, hogy az milyen ember. Tehát szeretettel és elfogadóan. Tehát most az elfogadást, azt most megint értsük jól, az elfogadást. Vagy megértően talán inkább
nyilván,
akkor ezt gondolom.
Nyilván az elfogadás ebbe az olvasatba az, hogy én elfogadom olyannak, amilyen, nem akarom megváltoztatni, nem akarom az identitásából őt kilökni. Elfogadom olyannak, amilyen, és annak ellenére, hogy tudom, hogy milyen hibákkal rendelkezik, mégis szeretni tudom.
Így van,
nem
illetve...
biztos, bocsánat, hogy nem akarom megváltoztatni.
Igen,
erre lehet valahol kitérni. Kötelességünk, te is az
ha rossz, hát igen, hogyha hogy rossz, jó, de hogyha rossz irányba megy, de most például az, hogy én egy hisztisebb természet vagyok, és vannak olyan emberek, akik szeretettel viszonyulnak hozzám, és tudom, hogy jó hiszeműleg mondják el azt, amit alapból magamról tudok, hogy én hisztis vagyok, de elfogadom, mert tudom, hogy ő az én érdekemet is próbálja előtérbe rakni, hogy az nem biztos, hogy az én erényeim közé tartozik. Nem tudom, hogy értitek-e, amit...
Persze, vagy legalábbis saját példánkkal próbáljuk terelni. Tehát nem megváltoztatni akarjuk a másikat, hanem elé élni azt a példát, hogy talán ezt észreveszi, vagy talán ennek a látványa, talán ennek a tapasztalása az ő gondolatait is esetleg jó irányba tereli, és megváltozik őnek is az élete pozitív irányba. Tehát igazából ez a keresztény embernek az elfogadás.
De ezt csináljuk mi édesanyák minden nap, hogy a gyermekeinket születésüktől fogva így formáljuk. Úgy lesznek keresztények, hogy látják, nem azt mondom, hogy vasárnap öltözél fel, és menjél el a templomba, tudod az utat, hanem megfogom a gyereket, vagy beülünk egy kocsiba, vagy elsétálunk a templomig, és együtt veszünk részt a Szentmisén, mert a példa, a jó példa, az mindig építő jellegű.
Igen, és ugye a szeretet az nem is olyan könnyen megvalósítható, mert nem mindig találsz nyitott kapukra igazából a másik embertől, tehát nem azt kapod. Sokszor ugye a szeretet nem biztos, hogy szeretet a válasz. De hogyha már így sorba kéne menni a szeretet útján, akkor a mi számunkra, keresztény emberek számára hogyan áll fel, vagy épül fel ez a sorrendiség? Mert ugye azt mondjuk, hogy szeretni kell az embertársainkat, rendben, de kit kell először, és aztán, és így tovább szeretni?
Istent szeretjük, elsőként, és az a legfontosabb, hiszen tőle kaptuk az életet, és tőle kapjuk az összes jót. Szeretnünk kell emberi mi voltunkból adódóan azokat az embereket, akikből származunk, a szüleinket, a nagyszüleinket, akiknek a szüleinket köszönhetjük, és így mehetünk végig időtlen időkig, és nagyon nagy szeretettel kell azokat szeretnünk, nem majom szeretettel, hanem igazi szeretettel, akiket a Jóisten ránk bíz, a gyerekeinket. És ő utánuk, legalábbis nálam így rangsorolódik, és ő utánuk jönnek azok az emberek, akiket mellém ad a Jóisten. De ugyanúgy szeretni kell a munkatársainkat, akikkel dolgozunk, a gyerekeket, a környezetünket, csak mindenkit, ott már annyi szabadságunk van, hogy mérlegelhetünk, hogy kit engedünk magunkhoz közelebb, és ki az, aki másképp gondolkodik, de pont nem akarod átváltoztatni, mert akkor már nem az az ember lenne, de mégis elfogadod, és a saját gyengeségeibe is el tudod fogadni, és úgy is tudod szeretni. Nekem így tevődik össze egy kör.
Ruska, neked hasonlóképpen, vagy esetleg van valami más szemlélet?
Jézusi mondáson gondolkodom, hogy arról ismerjék meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, és nekem ez mindig olyan talányos volt, hogy meddig kell ebben elmenni. Ez egy nagyon egyszerű mondat, de hogyha hozzátesszük, hogy akkor most mi a szeretet, ezt lehetne boncolgatni, meg mindenkinek megvan hozzá a maga kis definíciója. Ebbe biztos vagyok, de igazából nyilván isteni sugallomra, Szent Pál leveléből megtudjuk, hogy mi a szeretet, és ha ezt végig pörgetjük magunkban, ez nagyon-nagyon nehéz ezt betartani.
Egymást, mint én szerettelek. tudnak ezerszer. Ajkatokról csak hála szengjel. Mi pedig kérjük ezennel. Szeressétek egymást, szeressétek egymást, mint én szerettelek. Szeressétek egymást, szeressétek egymást, szeressétek egymást, mint én
De mégis nekünk ugye az a feladatunk, hogy Isten után ugye a család, ugye ami következik, és aztán tágítjuk a kört. Példaként véve nyilván Jézusnak Jézusnak tulajdonképpen a példáját, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Márpedig ő hogy szeretett minket? Úgy, hogy az életét adta értünk. Nagyon szépen fölolvastad azt az evangéliumi részt, amit ugye kértünk, és igazából ugye a szeretetről szólt az első része ennek az evangéliumi résznek, de azért még a szeretetről még valami fontosat nem mondtunk el. Azt, hogy ez egy személyes döntés. Erről mi a véleményetek?
Hát nyilván személyes döntésnek kell lenni, hogy én, mint egy egyén, kit engedek be abba szűk szférába, amit, ahol én tudok szeretni, mert nyilván tudom szeretni a...
Igen, de itt én most azt értem, hogy elfogadod, az a te személyes döntésed, hogy elfogadod Istent, elfogadod az ő személyes vezetését az életedbe, hogy azon keresztül az ő vezetésével, vagy úgy tudjál szeretni, ahogyan ő ezt tőled elvárja. Ez a döntés, hogy most én akarok-e úgy szeretni, ahogyan az Isten tőlem elvárja, vagy úgy akarok szeretni, ahogy én akarok.
Én úgy gondolom, hogy a mai világban nagyon sokan úgy szeretnek, ahogy ők akarnak.
Ez az.
És abból lesz egy kuszaság. És a szeretet, mint olyan, én a munkámból adódóan látom azt, hogy például egy szülő, amikor már, bocsánat a kifejezésért, de majom szeretettel szereti a gyermekét, akkor abból a gyerekből nem fog tudni egy teljes értékű ember lenni. Mert néha a túlzott szeretettel többet ártunk, mint használunk.
Esetleg, hogyha visszagondoltok az életetekre, volt-e már olyan esetleg szeretett megnyilvánulás felétek, amire úgy nem számítottál, ami úgy meghatott a másik embertől, mert ott tényleg konkrétan érezted, hogy az az Isten szeretetének a megnyilvánulása, hogy te azt úgy nem is érted, hogy te azt úgy miért is érdemelted meg, vagy miért kaptad, vagy miért pont felett történt.
Nekem konkrétan van több ilyen. Én minden egyes embert, aki nem a szűk családom, hanem így bekerül az életembe, azt mindet egy csodaként élem meg. És azok az emberek, akik bekerülnek ebbe a körbe, azok már átmennek egyfajta szűrőn. Azokat mind isteni kegyelemnek élem meg.
Igazából, hogyha visszagondolok az eddigi életünkre, rengeteg szeretett megnyilvánulást kaptam már az életünkbe, és tényleg olyan emberektől, akik talán még azt is mondhatnám, hogy ismeretlenek. Ezeket én mindig borzasztó nagy megtiszteltetésnek veszem, és olyannak, hogy meg se érdemeljük. Tehát nem szabad elbizakodottá lenni egy keresztény embernek, hogy ja, persze, igen, mert én imádkozok, és járok misére, meg minden, akkor én már külön vagyok, mint a többi, mert én Jézushoz tartozónak, és akkor nekem ez jár. Hát nem, pont nem szabad ebbe a hibába esni, hanem alázatosnak kell tudni maradni, vagy legalábbis próbálni kell magunkat az alázatra nevelni. Szerintem, ami sokszor nem olyan könnyű, mert nem olyan könnyű elfogadni egy kritikát, nehéz. Tulajdonképpen a szeretettel gondoljuk át, akkor túl tudjuk magunkat tenni. Vagy egy megbántás, az sem olyan nagyon könnyű elfogadni, főleg meg, ha úgy érzed, hogy nem jogos, és itt tovább, tehát lehetne sorolni. Na de azért, most így kettő dolog eszembe jutott, de így jó sok év távlatából a kettő. Mi Rakamazon laktunk a házasságunk kezdetén a férjemmel, és emlékszem rá, és ez annyira megmaradt nekem, hogy ez is egy ilyen szeretett megnyilvánulás volt, és nem is tudjuk, vagy én most már nem is tudom, hogy hívták az illetőt, meg lehet, hogy már a férjem se tudná, de hogy egyszer nem volt már így semmink. Tehát, hogy eléggé nehezen éltünk, hiszen hát én még főiskás voltam, ugye a férjem kántorként is, és azért úgy nem volt olyan könnyű a helyzetünk, és egyszer csak az egyik napon csengettek, és akkor egy néni volt, és kettő darab felpucolt csirkét hozott nekünk ajándékba. Ez most ilyen vicces, de tényleg, tehát az akkor ott nekünk az egy nagyon nagy dolog volt, és ez ugye sok év távlatából megmaradt. Tehát, hogy igen, a szeretetnek nagyon sok megnyilvánulási módja van, és legfőképpen talán a cselekedetek azok, amelyek nagyon fontosak. És ugye Jézus azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, illetve a másik részében pedig, az evangélium résznek pedig megígér valakit.
Hát a Szent Lelket.
Megígér a Szent Lelket. Tehát, hogy azt mondja, hogy én most majd el fogok menni, de nyugi van, mert nem hagynak benneteket egyedül. És ugye megígéri a Szent Lelket, hogy majd a vigasztaló az majd jön, és veletek, tehát annyira bebiztosította, nekem ez is nagyon tetszik, hogy tudta ő, hogy mi vár rá. És azt is tudta, hogy ezt ő fogja elszenvedni, őt fogják gyakorlatilag már az elején halálra verni, majd hogy nem, és akkor utána meg még kivégzik, meghal. Nyilván azt is tudta, hogy föl fog támadni, de hogy azt a borzasztó sok szörnyűséget el fogja szenvedni, és még ő előre, még ő vigasztalja az apostolokat, hogy azért ne bánkódjatok, meg minden rendben lesz. Igaz, hogy én fogom elszenvedni mindezt, de ti ne bánkódjatok az elvesztésemben, illetve utána majd, hogyha elmegyek, azon se bánkódjatok, mert hogy majd veletek lesz a Szentlélek. Tehát, hogy azért ennél nagyobb szeretetet már. Nem?
Hát tehát, igen, hogy már ez ilyen emberi észtelés léptékkel fel sem fogható.
Nem. Tehát ezt nem is tudjuk felfogni, hogy ennyire tudott minket szeretni, igazából minket is, akik itt ülünk, mert nyilván nem ülnénk itt, hogyha Jézus nem halt volna meg a kereszten, akkor is nem teszi azt, amit tett értünk, és annyira nem tudjuk azt értékelni, hogy milyen jó, hogy keresztények lehetünk. Hogy ezt a sok csodát átélhetjük. Tehát ezért is kell olvasni szerintem a Szentírást, és odafigyelni esetleg az atyáknak a prédikációjára, tanítására, vagy az evangéliumhoz kapcsolódó tanításokra, mert olyan sok, nekem mindig újat tud adni. Minden egyes olvasáskor valami más gondolat ragad meg, és azon gondolkozok el, és hogy komolyan, de jó, hogy
nem volt, nem? Nem tudom, így hallgatlak, és nekem még az jutott eszembe, és ezt azért is mondom el, mert aránytalanul keveset beszélünk így például én a férjemről, amikor a szeretet van, hogy minden terhet itt
itt az életben. Mindig adott melléd a Jóisten egy utitársat. Amikor kicsi voltál, nagyszülőket, dédszülőket, szülőket, akik szerettek, akik babusgattak, amikor meg már nagy lettél, akkor adott melléd egy férjet, akitől gyerekeid lettek, akikbe visszatükröződik az apjuknak a szeme, a mosolya, a mindene, de tulajdonképpen ez is a szeretetnek és az isteni szeretetnek egyik megnyilvánulása feléd, hogy nem egyedül kell ezt az életet végigmenni, hanem kapsz egy olyan támaszt, ha néha nehéz is azzal az emberrel, de velem is nehéz. De mégis ketten tudunk küzdeni egy közös cél érdekébe, és az lenne a jó, hogyha mindenkinek ez adatna meg, és nem a fájdalom, és nem az, hogy nem olyan az élete, de akárhogy is, a gyerekekbe azért kapunk, és a gyerekek meg tulajdonképpen a társaink nélkül nem jönnének létre.
Persze, de nyilván, hogy azért az ember, most teljesen mindegy, hogy milyen életállapotában van, az Isten mindenkinek ad örömet, mindenkinek ad szeretetet, ad olyan, úgymond társakat, embereket, akik tudják őt tovább lendíteni. Most az mindegy, hogy egyedül él, vagy van gyereke, vagy nincs gyereke, teljesen mindegy. Mindenki, hogyha tud az Istenre figyelni, vagy elfogadja szerintem az ő szeretetét, akkor biztos, hogy meg tudja találni az örömét és a boldogságát ebben az életben is, és hát nyilván kívánjuk is ezt mindenkinek, hogy találja is meg, és tudjon szeretni, és szeretetből tenni, és aztán majd végül is mi is tudjunk majd egyszer Jézussal együtt lenni, ugye abban az országban, ahová ő vár bennünket, és amit olyan nagy szeretettel készített számukra, hogy még a szenvedést és a halált is fölvállalta azért, hogy mi aztán ebbe az országba juthassunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, és egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kereszt fenn az égen, ragyog ránk a sötétségben, előttünk jár ő vezérlő lépteink. Rajta függött ló az élet, teljesült a szent ígéret, mire által üdvözülhetünk.
Lelke békét, nyugalmat nem darab.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.